Jó napot kívánok az Aréna hallgatóinak, Exterde Tibor vagyok. A stúdióban itt van Magyarics Tamás, az Eötvös Loránd Tudományegyetem emeritus professzor, a külpolitikai szakértő, a beszélgetést a rádióban most felvételről hallják. Köszönöm, hogy elfogadta a meghívást. Jó napot kívánok.
Köszönöm szépen, meghívás, napot kívánok.
Mint a nem 24 órából állna Donald Trump egy napja, augusztus 15-én Alaszkában Vladimir Putyinnal találkozik, 3 nappal később a Fehérházban Zelenszky elnökkel, a NATO meg az Európai Unió vezetőjével, de közben szakít időt arra, hogy Washingtonban rendelje a Nemzeti Gárdát, meg megállapodásokat kössön környező országokkal arról, hogy hogy lehet visszatoloncolni az illegális migránsokat. Kezdjük a háborúval. Meddig jutott Donald Trump eddig az ukrajnai orosz agresszió megállításában? Hogy látja?
Nagyon nehéz megmondani, hogy meddig, mert nyilvánvalóan, ami nyilvánosságra kerül, az nem az egész történet. Tehát feltetten mondjuk az alaszkai megbeszéléseknél a 3 óra alatt más is szó került, mint azok az információk, amelyek végig is nyilvánosságot kaptak. Ugyanúgy valószínű, hogy a Volodymyr Zelenszky, illetve az európaiak a folytatott megbeszélésen is elhangzottak olyan információk, vagy olyan megállapítások, amelyek nem biztos, hogy kijutottak a sajtóba. Legalábbis a legutóbbi, tehát a napokban, vagy pár órával ezelőtti álláspontja az volt Trumpnak, hogy adott esetben mindkét féllel szemben tud szankciókkal élni, illetve hát, hogyha most egy kicsit részletesebben mondanám, akkor az oroszokkal szemben úgy tűnik, hogy egyfajta olyan, hát nem megállapodás volt, hanem egyetértés talán, hogy az biztos, hogy az oroszok valami fajta területet nyerni fognak. Tehát az amerikaiak nem beszélnek arról, hogy minden területet vissza kell adni Ukrajnának. Most ilyen pillanatban Ukrajna területének kb. 19%-a van orosz ellenőrzés alatt. Hogyha nem is az egész terület, mert ugye akkor Putyin már nem nagyon beszélt Hersonról és Zaporozséről, tehát főleg ugye a Donbass régióról beszélt, arra a két megyéről. Itt megosztak a vélemények, hogy ez mennyire fontos az oroszoknak, és mennyire fontos az ukránoknak. Ukránoknak úgy tűnik azért fontosabb, mint az oroszoknak. De itt elképzelhető, hogy mondjuk a frontvonalak mentén valami fajta új határ, vagy ellenőrzési vonal elképzelhető. Erőkönben az amerikai vezető tisztviselők már korábban nyilatkoztak, többek között Marco Rubio külügyminiszter is. Krimről nem nagyon esett szó.
De hát az már 14-ben elment.
Igen, és 14-ben se esett szó, illetve Trump megjegyezte, hogy Obama kisfiát sem mozdította, akkor amikor a Krímet az oroszok elfoglalták.
Egy puskalövés nélkül átadták, ezt mondta.
Igen, tehát elfogadta egyszerűen de facto, hogy mi történt. Illetve úgy tűnik, hogy ahogy Ukrajna NATO tagsága sem igazán napirenden levő dolog. Tehát ezek az alapkérdések, amelyekkel úgy tűnik az oroszokkal valamilyen módon, hogyha nem is megállapodott, de hát ilyen dolgokról volt szó, plusz még természetesen arról, hogy hát a kereskedelmi kapcsolatokat adott esetben javítani fogják, közös természeti kincsek kitermeléséről szó volt még, energiapolitikába, illetve hát az energiaexportba bizonyos fajta egyetértés, de ugyanakkor ez utóbbi pont az, ahol az amerikaiaknak talán a legerősebb ütőkártyája van az oroszokkal szemben, amikor Trump arról beszél, hogy szankciókat tud bevezetni az oroszokkal szemben. Közvetlen szankciók már nem nagyon léteznek, tehát olyan minimális az orosz-amerikai két oldalukkal kereskedelmi vagy gazdasági kapcsolatoknak a volumene, hogy az nem nagyon érinteni az orosz gazdaságot.
Nincs mit megvámolni, mert nem megy oda semmi.
Igen, tehát itt másodlagos vámokról van szó, viszont a másodlagos szankcióknak a hátulütője az, hogy azok az országok, amelyek kiasználják azt, hogy Oroszország bizonyos szempontból nyomottáron kell, hogy eladja a kőolajat és a gázt, mivel az európaiak gyakorlatilag lecsatlakoztak róla. Tehát ennek megfelelően azért a kínaiak, indiaiak ezt a helyzetet kihasználják. Indiában az orosz import az nagyjából már a kőolaj importnak az 1/3-át teszik ki. Kína esetében 15-16%-ot, és ők nem nagyon hajlandók arra, hogy erről az energiaforrásról lemondjanak, ugyanis hogyha lemondanának, akkor hát óriási mértékben megnövekedne az importár az ő szempontjukból, mindenfajta gazdasági, társadalmi, adott esetben politikai komplikációkkal járna. Tehát itt ezek a másodlagos szankcióknak a hatása, illetve hát ezeknek a realitása kicsit megkérdőjelezhető, illetve most, hogy a napokban az India elleni 50%-os vám életbe lépett, pontosan emiatt, mert 25-hoz hozzáadtak meg 25-öt. Ez viszont bizonyos mértékben az amerikai nagy stratégiát, globális nagy stratégiát kérdőjelez egy kicsit meg, ugyanis a hétvégén lesz a Shanghai Együttműködési Szervezetnek a pekingi csúcs találkozója, amelyen részt többek között Narendra Modi is, találkozni fog Xi Jinpinggel, oroszok is ott lesznek, közép-ázsiaiak ott lesznek, és igaz, hogy ez nem egy NATO, de akkor is azért bizonyos fajta informális együttműködés lehetséges, és hogyha arról beszélünk, hogy az oroszokat jelenleg közelebb tolták a nyugatiak Kínához, elképzelhető, hogy Indiát is egy kicsit közelebb tolják Kínához, ami azért nem egy nagyon megnyugtató helyzet mondjuk az amerikai szempontból, hiszen korábban pontosan arról volt szó, hogy Indiát megpróbálják kicsit leválasztani Kínáról, illetve hát a kínai-indiai kapcsolatokat megpróbálják lazítani, többek között létezik ez az indiai Japán Egyesült Államok és Ausztrália közötti biztonsági együttműködés, a Quad, a négyoldalú együttműködés, köztudott az indiai-kínai határvitáknak a története, háború is volt. Ez a két ország azért egymással szemben rivalizál a dél-kelet-ázsiai térségben. Tehát, hogyha viszont Indiával szemben ilyen intézkedések hoznak az amerikaiak, akkor elképzelhető, hogy az indiai-kínai viszony az lényeg megjavulni fog. Tehát magyarul, és mondjuk lekerékítve egy kicsit ezt az egészet, az amerikaiaknak az oroszok a szemben lehetséges, hogy vannak ütőkártyái, de azért ezek korlátozottak. Ukrajnával szemben hasonlóképpen. Ukrajnával szemben a fő ütőkártya az, hogy az amerikai közvetlen pénzügyi támogatás meg fog szűnni adott esetben. A fegyverekkel, illetve hát a lőszer utánpótlást a NATO-n keresztül az európaiakkal fizettetik meg. Többször kijelentette Trump, és ugyan csak a vezető amerikai politikusok kijelentették, hogy Ukrajna Európa ügye. Nem az első támoknak a feladata az, hogy több száz milliárd dollárral támogassa Ukrajnát. Abszolút elzárkoztak attól, hogy az amerikai katonák jelenjenek meg, utóbbi időben az ukrajnaiaknak megtiltották, hogy olyan nagyhatótávolságú rakétákat, amerikai rakéták használják orosz célpontok ellen, amelyekkel mélységi támadásokat tudnak indítani. Tehát Ukrajnával szemben ezek lehetnek az ütők, de az igazság az, hogy ez nem biztos elegendő lesz, mert hogyha az európaiak viszont valóban, hát úgy tűnik, hogy elég elszántak az új 7 éves költségvetési ciklusba, elég jelentős összegről van szó, hogy Ukrajnát támogatják. Sok európai vezető bizonyos szempontból a Ukrajna támogatására tette a tétet, és hát abban az esetben, hogyha ez alól vagy emellől kitáncolnak, akkor azért eléggé kellemetlen politikai helyzetbe kerülnének. Tehát Ukrajnával szemben is az amerikaiaknak azért korlátozottak a képességei, illetve hát a lehetőségei. Plusz még ugye ott van ez a 120 ezer ukrán menekült az első támukba, akiknek lejár az a 2 éves tartózkodási engedélye. Most az ő kitroncolásuk Ukrajnába azért nem nagyon képzelhető el, főleg úgy, hogy egy hadban álló ország országba való a civileknek a kitoloncolása eleve már megkérdőjelezhető, plusz még politikák nem is szólva arról, hogyha 120 ezer ukránt most Kijev nyakába varnának az amerikaiak, az azért elég jelentős felfordulást okozna. Tehát nagyon sok olyan kérdés van, amit nagyon nagy mértékben függőbe hagytak, és hát a legvalószínűbb forgatókönyvnek azt tűnik, hogy nagyon kis lépésekbe haladhat előre ez a fajta folyamat, húz meg, erez meg, elképzelhető, hogy hát újabb és újabb fordulók lesznek az ukránok, általában azt mondták, hogy napi kapcsolatban vannak az amerikaiakkal, oroszok ugyancsak tárgyalnak az amerikaiakkal, de hogy ezekben a tárgyalásokban mi fog kisülni, vagy mi sül ki, és ki mit ígér kinek, mennyit, mikor, mert az ukránok is hát nem teljesen konzekvensen nyilatkoznak. Egyszer azt mondják, hogy hát elképzelhető bizonyos területi kiigazítások, utána másnap azt mondják, hogy az ukrán alkotmány megtiltja, hogy akár egy négyzetcentiméter tehetet föladjanak, de hát azért mindenki tudja, hogy Ukrajna nem lesz abban a helyzetben, hogyha ez a jelenlegi helyzet folytatódik, hogy a Krímet visszakapja, hogy a Donbass területét visszakapja, sőt, tehát ilyen például az oroszok azért, hogyha nem is óriási lépteket, de azért haladgatnak előre a fronton, és hát sokan azt mondják, hogy az ukránok egyre rosszabb helyzetbe kerülnek ilyen szempontból, mert most bárki bármit mond, hogy ilyen elvek, olyan elvek, meg értékek, meg így, meg úgy, meg amúgy. Igazság az, hogy az amerikaiak szájából nem lehetett hallani azt, hogy most itt nemzetközi jognak a megsértése, meg hogy X agresszió, XY agresszió, ők egyszerűen rá politikai szempontból nézik a dolgokat, hogy mind a két félnek engedni kell. Tehát alapon sok úgy gondolják, az ukránok egyre rosszabb helyzetbe kerülnek, mert a tárgyalóasztalnál azért sokat fog számítani az, hogy amikor leülnek valóban tárgyalni, akkor hol fog a frontvonal húzódni. Tehát hogyha a frontvonal a jelenginél nyugatabbra húzódik, nem valószínűleg az oroszok több száz kilométert föladnak a tárgyalóasztalnál, vagy bármennyit föladnak. És hát természetesen itt a nagy kérdés még az, hogy az oroszok és az ukránok mit tudnak eladni otthon. Tehát mind a kettőnek valamit el kell adni, igazolni kell azt, hogy 3,5 évig vérontás volt, több százezer halott, sebesült, anyagi pusztulás és így tovább.
Moszkvában azt, hogy győztünk, Kijevben azt, hogy megvédtük a hazát.
Igen,
egyik se lesz igaz.
Igen, tehát hogyha Vladimir Putyin nem tud felmutatni mondjuk egy olyan eredményt, hogy kell szépen megtartottuk a Krimet plusz a Donbassnál a telet nagy része miénk, kulcsfontosságú, nem tudom, milyen olyan városokkal, amit el tud adni adott esetben, hogy hát kell szépen ez az eredmény. Az ukránoknál meg az lehet az eredmény, hogy hát mégse vesztettünk el mindent, amit az oroszok követelnek eleve, és most például az ukrán álláspont az, hogy ők ragaszkodnak egy jogilag nemzetközi jogi a kötelező érvényű biztonsági garanciához. Hát, hogy ezt most ki fogja nekik megadni, az egy nagy kérdés, mert az amerikaiak nem akarják ezt nagyon szavatolni, tehát NATO biztonsági garanciákról nincs szó. Az ötödik cikkelyhez hasonlóról beszélnek, de hogyha az amerikaiak nem állnak e mögött, akkor az semmit nem ér, mert hát mindenki azért tisztában van azzal, hogy ilyen pillanatban a NATO az Egyesült Államok nélkül nem egy igazán átütő szervezet, és az, hogy a nyugat-európaiak az Egyesült Államok nélkül hatékony stratégiai autonomiára tegyenek szert, amiről ugye a francia elnök beszélt, és a francia elnökök beszélnek, De Gaulle-tól kezdve Macronig, az évekbe telik. Tehát ez hiába emelik föl most a védelmi jellegű kiadásokat, az 1-2-1-3-1-4-ről akár 2-3-4-re, 3,5 a maximum különben, mert az az 5%-ban az a másfél százalék az egy kicsit trükkösen infrastruktúrás és egyéb beruházásokra is van. Tehát azt, hogyha megépítenek egy hidat mondjuk valahol Észak-Németországba, azt elszámolják azzal, hogy a
kicsit masszívabb lesz.
Igen, hogy a másfél százalékből lesz. Tehát meg eleve a költségvetéseket tekintve eléggé nehéz elképzelni, mivel hát az euróövezet az együtt mozog, hogy nincsenek abban a helyzetben, mint az amerikaiak, hogy az ott esetben, bár most ugye vita zajlik a szövetségi tartalékap és a Fehérház között, hogy most mennyire engedik az inflációt, mennyire szűkítik a pénzforgalmat, és tehát európaiak ezt nem tudják megcsinálni. Tehát itt egy nulla összegű játék bizonyos szempontból, magyarul a felemelt katonai vagy védelmi kiadásokat el kell venni valahonnan, és hát látjuk, hogy azért például Nagy-Britanniában a munkáspárt jelgi felmérések szerint elég jelentősen le van maradva már a Nigel Farage vezette pártól, a konzervatív párt még jobban, a Franciaországban a kormányválság van, bizalmi szavazást kell túlélni a kormánynak, Macronnak szem jövőre lejár a mandátuma, német országban a koalíció az megint csak egy eléggé törékeny dolog, a Spanyolországban hasonlóképpen az olasz politika az hagyományosan meglehetősen hát mondjuk flexibilis és törékeny, tehát a nagy országokban, és hogyha mondjuk a Lengyelországot nézzük, ott is most már egy ilyen francia szóval hívva kohabitáción van.
Rendszeresen megvítózza a kormány.
Igen, tehát egy konzervatív elnök, baloldali kormányfővel. Tehát ezek az országok nincsenek azért abban az állapotban, hogy nagyszabású pénztranszfereket tudjanak végrehajtani a politikai alkuk vagy politikai ár megadása nélkül, és hát a kérdés az, hogy erre képesek-e, hajlandók-e, illetve egyáltalán a szavazók eltűrik-e ezeket a nagy arányú pénzátcsoportosításokat, mert hát többek között mondjuk a németeknél Friedrich Merz kancellár már úgy tűnik, hogy a bevándorlás politikát szeretné elég jelentősen megváltoztatni, elkezdett, hogy onnan akarnak elvonni forrásokat erre az új védelmi politikára. Kicsit messze mentünk az amerikaiaktól. Hozzá kell tenni azt, hogy ugyak az amerikaiak viszont gazdasági fölényüket jó kihasználták egyrészt Európával szembe, és most legutoljára a Dél-Koreával szembe is egy majd vagy tükör sima és tükör kép egyezményt kötöttek. Magyarul a 10%-os vámuk, de egyik ára az, hogy a dél-koreaiak 350 milliárd dollárba, a dollár értékben befektetnek Amerikába, 150 milliárd a hajóépítésre, nagyon hasonlít ez az európai-amerikai megállapodáshoz. Tehát,
az erősebb kutyának hosszabb kolbász jut. Hát ez
igen, tehát hogyha a kérdésre is válaszolják, hogy, vagy a felvetés, hogy Donald Trump mindent csinál, mellékesen ezeket is csinálja. Tehát menedzseli az amerikai kereskedelmi kapcsolatokat fő partnerekkel, szankciókat vezet be, vámokkal revolverezi az országokat, mint például Indiát. És hát a legutóbbi megnyilvánulás szerint Scott Bessen pénzügyminiszter azt mondta, hogy hát ők nagyjából 500 milliárd dollárt várnak az új vámmegállapodásoktól. Eddig álltak már 130 milliárddal többet profitált az első támok a vám intézkedésekből. Tehát vámkérdés, a háborúnak a valamilyen fajta, a valamilyen szintű menedzselése, a szövetségi kapcsolatoknak a megfelelő kezelése, és hát akkor nyilván a belpolitika nagyjából most lecsengett ez a Los Angeles-i dolog, most jött a washingtoni, de ugyanakkor itt van esetleg Chicago és New York legközelebb, plusz még itt vannak ezek a félidős, illetve az évtized közepi kongresszusi körzetek megváltoztatásának a kérdése.
Republikánusok is.
Republikánusok és demokraták ugyanígy, ugye, mert hát jövőre kongresszusi választások lesznek. Trump legutóbbi elképzelése az, hogy a halálbüntetést visszaállítaná a fővárosba, Washington DC-be, ahol ilyen pillanatban nincs halálbüntetés, hasonlóképpen 200 tagállamhoz nagyjából, mert ez tagállami hatáskör, szövetségi szinten különben van, de hát Washington DC ilyen szempontból nagyon érdekes helyzetben van, mert a Nemzeti Gárdát a főpolgármester nélkül kirendelheti az elnök, a Washington DC rendőrséget 30 napig saját hatáskörbe vonhatja, utána kongresszusi jóváhagyás kell, viszont a halálbüntetést azt nem eldönteti el a Fehérház Washington DC-be, tehát ilyen szempontból hát egyenlő jogokkal rendelkezik mind a tagállamok. Tehát nagyon változatos a megterített asztal, és hát hogyha hozzátesszük mindez azt, hogy általában augusztus a uborka szezon, akkor itt az uborka amikor? Mellett sok minden van egy ilyen svéd asztalon, és hát eléggé nehéz ételek, hogyha a gasztronómiai példánál maradunk.
Maradunk még egy picit az Egyesült Államoknál. A Starlink szolgáltatás biztosítása Ukrajnában, ez egy üzlet az amerikaiaknak, egy befektetés, egy katonai vállalkozás, egy területfoglalás, vagy magánüzlet, vagy állami üzlet, ezt hogy kell értelmezni?
Hát ez megint csak egy kicsit olyan, mondjuk a szürke zónába esik. Az amerikaiaknak nyilván van, Ukrajnában nincsenek területi igényeik, vagy tehát ők, nekik teljesen mindegy, adott esetben, hogy mondjuk az orosz-ukrán határ 5 kilométer jobbra-balra esik. Tehát ilyen szempontból ők nem nagyon foglalkoznak ezzel a kérdéssel. Nyilvánvalóan, hogyha Ukrajna a biztonságát valamilyen szinten az amerikaiak is garantálnák közvetetten, akkor érdekes lenne, hogy hol húzódik a határ, de amúgy ilyen pillanatban ők nem nagyon érdekeltek ebbe, és ezért olyan flexibilisek abban, hogy hát területi kiigazítások, igen. Most a másik kérdés az, hogy itt az újjáépítés 600-700 milliárd dollárról beszélnek, ez egy óriási összeg, és itt amerikai befektetők már ott vannak, ugye a híres BlackRock és a Main Street és a többiek, tehát ők is azért feltetlenül ki szeretnének hasítani ebből egy részt. Ott van a mezőgazdaság.
Hatalmas területű üzemek, rendkívül igen, gépesítetten.
Igen, tehát állítólag a termőterületeknek és az ukrán termőterületek ugye híresen nagyon jó minőségűek. A két legnagyobb gabona exportőr a világon, hogyha olyan a helyzet, Oroszország és Ukrajna, és az ukrán gabonának a piacra jutás az egyik kulcskérdés, tehát hogy akár Európán keresztül, akár Fekete-tengeren keresztül. Tehát hogyha az amerikaiak ott vannak, és állítólag 30%-ot már közvetetten amerikai cégek, Monsantótól kezdve sok mindenki birtokolott, de ez is mondtam egy kicsit szürke zóna, mert két ám közbétet a cég, ciprusi, Kajmán-szigeti, mindenfajta vállalatok vannak hivatalosan jelen. Általában ugyancsak az ukrán élelmiszer feldolgozó iparnak 70%-a közvetetten megint csak amerikai ellenőrzés alatt van. Tehát amikor itt mondjuk az ukrajnai gabonáról beszélünk, akkor inkább ukrajnai és nem ukrán gabonáról beszéltünk olyan sok esetben, és az, hogy adott esetben mi jelenik meg az Európai Unióba Ukrajnából, az megint csak nem biztos, hogy csak kizárólag az ukrán kincstárt fogja gazdagítani. Plusz még ugye itt érdekes sem felvetődik ez a genetikai módosított élelmiszerek.
Hát a Monsanto az erről híres.
Igen,
és az ő termőterületei szomszédosak lesznek a mi termőterületeink.
Igen, de az amerikai, Európai Uniós, amikor még zajlottak ezek a transatlanti kereskedelmi megállapodás, átfogó kereskedelmi megállapodás vitái, az egyik ütköző pont pontosan a genetikailag módosított élelmiszerek voltak, amik az európaiak nem engednek be. Most Kanadával kötött Európa megállapodást, egy kicsit ott az már hátsó kapu volt, de hát mondjuk ezt most tekintsünk el. Viszont Ukrajnában genetikailag módosított élelmiszereket termelnek. Most, hogyha az Európai Unió beengedi az ukrán élelmiszert, már pedig úgy tűnik, hogy ezt szeretné beengedni, és ez Getekag módosított lenne, akkor az eddigi elveket, tehát persze jó kérdés az, hogy az elvek és az érdekek azok meddig fedik át egymást, akkor már megint csak átcsukapunk keresztül az amerikaiak bejuthatnak a genetikailag módosított élelmiszerekkel az európai piacra. Tehát itt közvetett pénzügyi, helyreállítási, mezőgazdasági, plusz még ugye volt az amerikai-ukrán megállapodás.
Nyersanyag,
illetve hát a természeti kincseknek a közös bányászata, mert azt hiszem 50-50%-ba rendelkeznének a kitermelt anyag fölött, ami az amerikaiaknak azért fontos, mert olyan anyagok vannak ebbe, amelyek úgynevezett ritka földfémek, bár nem olyan rettentő nagy mértékben. Ezzel viszont az amerikaiak tudnak csökkenteni adott esetben Kínától való függőségüket, és például az amerikai orosz gazdasági megállapodásnak is része lehetne, mert Oroszországban is vannak ilyen ritka földfémek, hogy az amerikaiak tudnák Kínával ugyancsak az oroszok révén ilyen téren lazítani a függőségüket. És itt megint csak ugye a nagy politika már beleszól, mert az amerikaiaknak a fő csapás iránya idézőjelbe az nem Ukrajna, hanem az indiai csendes-óceáni térség és Kína az első számú a vetélytárs, és nem Oroszország adott esetben. Hozzá kell tenni azt még, amikor itt ezekről a csúnya pénzügyi, meg területi, meg egyéb kérdésekről beszélünk, ugye, hogy egyre kevésbé esik szó itt úgynevezett értékekről, nemzetközi jók, meg ilyen finomságokról, és ennek szerintem az egyik oka az, hogy ilyen pillanatban a három fő mondjuk hatalmi központ, az Egyesült Államok, Kína és Oroszország egyre inkább ezt az erő, egyensúlyi, hatalmi politikai megközelítést alkalmaz a nemzetközi kapcsolatokkal szemben, vagy kapcsolatokkal. Szemben az európai névleges, ugye liberális, vagy posztliberális megközelítésével, és hát ez viszont azt is sugallja, hogy Európa többek között azért nem nagyon üldögél ott ezeken a megbeszéléseken, vagy legalábbis hát utólag tájékoztatják, ha éppen tájékoztatják, és hogy miről az is egy kérdés, mert egyszerűen az európaiak máshogy szeretnék ezeket a kérdéseket elintézni, és az oroszok, a kínaiak és az amerikaiak szemben Európa egyszerűen gyenge ahhoz, hogy a saját megközelítéseit ráerőltesse ezekre, feltett inkább fordítva fog történni.
Mit lehet most tudni Elon Muskról? Amikor utoljára hallottunk róla, akkor azt mondta, hogy majd pártot fog alapítani. Aztán nagy csönd.
Hát Elon Musk legalábbis ami politikai kérdést illeti, mert technológiai ügyekben vagyok nagyon jártos, bár most legutább valami nagy áttörést hajtott végre a Mars expedíció kapcsán valami...
De ott évente nagy áttörést hajt végre igen, a Mars
expedíció. Igen, szóval nem nagyon tudok nyilatkozni. Ami a politikai kérdést illeti, egyrészt J.D. Vance nagyon békülékeny hangon nyilatkozott, hogy hát másnak gyakorlatilag inkább a republikáns párton belül lenne a helye. Tehát, hogyha ő meg akarja változtatni a politikát, vagy nyilván nem gyökerestül, akkor hát párton belül kellene mindezt megtennie, mert ott azért van helye adott esetben.
Mint szponzor, vagy mint valami döntés hát közeli nem, mint, ember? Nem
akár elképzeléseket illetően is, tehát szponzor mindenképpen, de az elképzeléseket illetően is, vagy nem csak az elképzeléseket, hanem hát a saját platformjait a republikás párt mögé állítani, vagy akár a kommunikációs forradalomhoz való hozzájárulását a republikás párt szolgáltába állítani, ez nagyon fontos lesz, mert úgy tűnik, hogy elég inkább a kibertérben eldőlnek el ezek a politikai kérdések is, tehát a hagyományos médiumok már most sokkal kisebb szerepet játszottak, mint előző vagy azt megelőző elnök választásnál. Tehát ilyen szempontból, vagy, és hát ő rendkívül ötletes, tehát sok minden ötlete van. Hogyha nem is pont, mondom, ez a politikai, inkább a kommunikációs háttér az, amiben elsőben ő lehetne valamilyen nagyon komoly szereplő.
De van még republikánus párt, vagy trumpisták vannak? Trump és támogatói vannak.
Igen, na most hát két nagyon erős egyéniségről van szó, Trump és Musk esetében, és hát valószínű volt, hogy azért két tudás elég nehezen fog megférni egy fehér házban. Na most a harmadik pártnak az esélye az szinte nulla. Tehát sokan próbálkoztak ezzel. Többek között érdekes módon Theodore Roosevelt, aki Donald Trumpnak az egyik példaképe, tehát hogy a reál politika egyik képviselője volt, aki hát nem mondjuk ördögnéző módon nézte a világot, hanem hát szigorúan erőpolitika szempontjából, és Trump többek között tartja példaképnek.
Ő egy háborús elnök volt.
Theodore Roosevelt inkább arról volt híres, hogy egyrészt közvetített egy orosz-japán háborúba, ezért kapta meg a béke Nobel-díjat annak idején, másodszor a Panama csatorna ügyébe, a harmadszor az amerikai globális pozíciókat elvitotta az, hogy a nagy arányú hajóhadépítésbe kezdett. 1890-esekben egy híres könyv jelent meg, egy volt a tengernagytól, Alfred T.R. Mayentől a tengeri hatalomnak a jelentősége, és hát az első támok nagy arányú flottaépítésbe kezdett. A úgynevezett fehér hajó flottát körbeküldte Theodore Roosevelt megfelelő szimbolikus üzettel. A Japántól kezdve sok minden kikötöttek, hogy azért első támoknak már globális erőkivetítő képessége van, ugye ez volt alapvetően az üzenet. Tehát ő is próbálkozott vele, legutolja, aki még próbálkozott, a Rospero 1992-ben texasi milliárdos, aki befolyásolta az elnökválasztást, mert a szavazatoknak kb. 19%-át kapta meg. Igaz, hogy az elektor körülünkben egy szavazatot se kapott, viszont főleg a republikánusoktól vitte szavazatot, és így győztetett akkor Bill Clinton 92-ben. Tehát a harmadik párt azért nem olyan szokott befutni, mert különben eléggé sok párt van, zöld párt, mondjuk Jill Stein. Hillary Clinton őt tartja az egyik felelősnek, ami 2016-ban vereséget szenvedett, mert pár tízezer szavazatot elvitt tőle az úgynevezett csatatér államokból, ahol pár ezer szavazattal Trump nyert, és általában a zöldek az inkább balra szavaznak, és nem jobbra. Tehát ők inkább ilyen spoilerek, tehát zavarni tudnak valakit, de igazi esők nincsen arra, hogy megváltoztassák a két osztatú politikai mezőnyt. Többek között azért, mert ez a két párt, tehát a republikánusok és a demokraták néppárt. Tehát ők lefedik az egész spektrumot gyakorlatilag, a szélső baltól szélső jobbik. Hát látjuk a szélső balnál Ocasio-Cortez és Bernie Sanders-től kezdve ott vannak a centristák a demokrata pártba, a republikánus pártba pedig hát ott vannak ezek az árja támogatóktól kezdve a centristákig, ugyancsak sok mindenki. Tehát egyszerűen nincs nagyon tér, amiben be tudjanak férkőzni. Másodszor 50 államba kellene felépíteni politikai képezetet, és ez nem csak pénz kérdése. Tehát itt több tízezer, százezer embert kellene mozgósítani, irodákat fönntartani, üzeneteket megfogalmazni, és tovább. És a kérdés az, hogy milyen üzenetet fogalmaznak meg, hiszen a két párt lefedi vadzöldtől kezdve a rasszista jobboldalig mindent. Tehát most mit tud Elon Musk és adott esetben az új pártja mondani? Tehát ezért én nem nagyon tartom nagyon valószínűleg, hogy komoly szerepet játszik. Tehát ha komoly szerepet játszik, akkor az lehet, hogy a republikánusoktól viszel inkább szavazatokat, és nem a demokratáktól, és ezzel közvetetten majd ott esetben 2028-ban inkább a demokratákat segíti.
De a demokraták éledeznek a választási vereség után?
Demokraták nagyon rossz állapotban vannak. Hát most a demokrata országos bizottság napokban tartotta a konferenciát, emlékszem, Minneapolisba, ahol megint hitet tettek egy vesztes ideológia, mert ez a DEI, tehát ez a diversifikáció, egyenlős díj, belefoglalás, ami, hát ez a szélsőséges woke ideológia, és hát egyik fő szónokuk Tim Walz volt, akit hát nem igazán vesznek most már komolyan, vagy pedig van egy felmérés a potenciális elnökjelöltekről. Az első helyen Kamala Harris van 29%-kal.
Vesztes elnökjelöltet.
Igen, a demokrata előhozni? Potenciális elnökjelöltek. Tehát, hogyha most lenne a demokrata mondjuk előválasztás, akkor Kamala Harris, aki hát eléggé csúfosan megbukott. Második Gavin Newsom, aki ugyancsak elég erősen balra van, és utána még olyanok szerepelnek benne, mint Ocasio-Cortez, aki ugyancsak hát a balról jött, és ott van ezek a vadzöldeknél. Tehát ilyen pillanatban a demokrata párt erősen megosztott, úgynevezett háttéremberek, mondjuk James Carville és a többiek, akik többek között mondjuk Clinton segítették a férházba, azt követelik, vagy azt sugallják, vagy azt mondják, hogy a demokrata pártnak felül kellene vizsgálni a programját. Tehát ez megbukott, ez az erősen balos, zöld egyéb politika, és ezzel nem lehet ilyen pillanatban a választásokat nyerni. Tehát itt nem arról van szó, hogy Trump mondjuk egy Ronald Reagan lenne, hanem arról van szó, hogy kihez képest, és kivel szembe indul. Kamala Harris rendkívül gyenge jelölt volt, rendkívül gyenge üzletekkel, nem jó adta elő, és most adott esetben újraindítani, az eléggé nagy rizikó lenne. Hogyha most nézzük a második helyezettet, ilyen pillanatban persze hát még 2 év van addig, hogy döntsenek. Gavin Newsom Kaliforniából, Kalifornia hát köztudottan a legbalosabb államok között van, vagy talán a legbalosabb állam.
Itt most rajzolták át a választókerületeket a republikánusok átrajzolására válaszképpen.
Igen, igen. Na most itt a területek ez a választókerületek átrajzolása is egy érdekes kérdés. Ugye hivatalosan 1929-ben maximálták 435-be a képviselőknek a számát. Tehát addig ugye folyamatosan nőtt a képviselőknek a száma, amikor az első tárgy megalkult, nagyjából 30 ezer szál választottak egy képviselőt. Most elgondolhatjuk, hogyha még mindig 30 ezer ember választott, akkor most már 10 000-nél több képviselő lenne a képviselőházba. Tehát 435 után 1941-ben törvényt hoztak, hogy 10 évenként kötelezően a népszámlás után újra kell számolni a egyes államoknak a kongresszusi helyeit. Ugyanis népességmozgás van.
Tudod, nagyjából fő... arányos maradjon?
Igen, tehát két fő népességmozgás.
Egy mögött nagyjából ugyanannyi ember Igen. legyen, ez a lényege?
Tehát betelepülés és a országon belül. Tehát országon belül több évtizedekben ez a klasszikus a rozsdaövezetből, tehát észak-keleti államokból mennek a napövezetbe. Tehát a déli, délnyugati államok nyernek, az észak-keleti államok veszítenek. Tehát egyrészt ezt meg kell csinálni kötelezően 10 évenként, ez központi. Na viszont utána az, hogy egy államon belül hogyan osztják el, van egy elf, hogy egyenlő létszámú. Most az egyenlő létszámot nagyjából most a 640 ezer körül van egy választókörzet, és hát ez a híres amerikai gerrymandering, 1912-től egy Herbie Gerry nevű Massachusetts politikus nyerte a nevét. Tehát lehet egy adott tömb, mondjuk egy egyszerű négyzet alakú, és lehet egy abszolút amőba alakú dolog.
Hogy az érdekének megfelelően tudja megrajzolni, hogy
tehát végül... egyrészt politikai alapon, másodszor etnikai alapon. Tehát híresek voltak, és mindig híresek ilyen déli államban olyan választókörzetek, amelyek teljesen szürreális alakúak, azért, hogy a feketéknek is legyen képviseletük, mert különben nem lenne sohasem képviseletük. Tehát ugye így húzzák meg, úgy húzzák meg. Hát ez alapvető kérdés, hogyha van néhány biztos választókerület, és néhány bizonytalan, akkor a biztosból egy kicsit lecsípek, átteszek a bizonytalanra, és akkor nem 55 vagy 60%-kal nyerek, hanem csak 52-vel, és a másikban viszont az 1-2% már az én javamra billenti a mérleget. Ahol érdekes, most 4 államról van különben szó, Kalifornia, Texas, ez a kettő érdekes, mert ugye Kaliforniában 52 képviselő körzet van, és ott 43-9 arányban a demokraták vezetnek, tehát mindössze 9 republikánusok által birtokolt körzet van. Érdekes mondom, mind a állam keleti oldala, az egész tengerpart az demokrata. Texasban fordítva, ott 38 hely van, abból 25 republikánus. Most mind a kettő helyen úgy akarják egy kicsit megigazítani ezeket a határokat, meg lehet tenni, ugyanis két népszavazás között vagy bíróság, szövetségi vagy helyi bíróság utasítja képviselőket, hogy húzzák újra a határokat, rázzák újra a határokat, vagy pedig a képviselőház, illetve a helyi törvényhozás a kormányzónak a beleegyezése. Most Kaliforniában a demokrata többség van, demokrata kormányzó, Texasban a republikáns törvényhozás és többség republikáns kormányzó, tehát mindenketten meg tudják csinálni. Most még két másik államról van szó, nem annyira fontosak. A Utah államban 4 hely van összesen, ott egy a bíróság utasítja. Nem utasított ugyanis, ott volt egy népszavazás, ami át akarta rajzolni a határokat, de azt nem tettek eleget az népszavazási eredménynek törvényhozók, tehát ott a bíróság utasítja, illetve még Indiánában ott 9 hely van, tehát ezek nem nagyon fognak beleszólni, a két érdekes ugye ez Kalifornia és Texas. Tehát ez is egyfajta belpolitikai vihar, és sok múlhat ezen, mert hogyha valamelyik pártnak sikerül maga javára átrajzolgatni a határokat, akkor a jövő évi kongresszusi választásoknál képviselőház plusz szenátus egyharmada előnyhöz juthat. Ilyen pillanatban utóbbi években bármelyik párt is van többségben a képviselőházban, az 7-8 plusz helyen rendelkezik. Tehát 4-5 hely már abszolút megfordíthatja a viszonyokat, és hogyha a demokraták egyik házat is visszanyerik, akkor már hát gyakorlatilag Donald Trump utolsó 2 évében fékmeddig béna kacsa lesz ilyen szempontból, mert az biztos, hogy a demokraták mindent meg fognak a kapásba kontrázni, és elképzelhető már most arról beszélnek, hogy impeachmentet indítanának ellene, hogyha többségbe kerülnek a képviselőházba, akkor megint ugye a belpolitika az foglalná le, hogy a elnök és a képviselőház ilyen belpolitikai harcot vív, plusz arra rakodna majd hát a meginduló a elnökválasztási kampány, hát akkor megint csak nem nagyon valószínű, hogy a legjobb formát futna az Egyesült Államok.
Van-e módja az Egyesült Államok elnökének a Federal Reserve-ből embert elmozdítani, vagy az elnököt idő előtti lemondásra kényszeríteni, vagy nincsen?
A fehérháznak, hát ugye van ez impeachment, amivel lehet, de hát ez kétharmados többség kell a szenátusban, ez nem valószínűleg. A kabinet elvileg elmozdíthatná 25. alkotmánykiegészítés alapján az elnököt, hogyha a kabinet többsége úgy dönt, az elnök fizikailag vagy és szellemileg.
De a fedelnökét?
Igen.
A fedelnökét is?
Igen, saját elnökét is, hogy fizikailag és vagy szellemileg alkalmatlan, akkor ezt határozatot hoznak. Az elnök felebeszett, akkor végül a kongresszus dönte a vitás kérdésbe, és hogyha a kongresszus többsége úgy dönt, akkor elmozdíthatják az elnököt. De hát ilyenre nagyon valószínűleg sor kerül. Most ami érdekes, hogy kit mozdíthat el az elnök, és kit nem, úgyhogy ez a szövetségi tartalék alappal kapcsolatos vita. Ugyanis a tartalékalap igazgatótársák, az elnöke, Jerome Powell nem nagyon hajlandó az alapkamatot csökkenteni.
Azt mondja, hogy nem olyan idők ezek, itt minden bizonytalan.
Igen.
Nem nyúlok én
tehát
ehhez.
Ő jövő májusba megy. Na most elvileg az elnök elmozdíthatja, ugyanis kétfajta hivatal van az első támokban az elnök szempontjából. Az egyik az úgynevezett elnöki hivatalok, mondjuk a FBI vagy a CIA, ahol az elnök az igazgatót kinevezi, természetesen megfelelő szenátusi jóváhagyással, és utána pedig minden tabi nélkül másnap elbocsáthatja, mindenfajta indok nélkül. A másik többek között a szövetségi tartalék alapnak az igazgató tanácsa, ahol az elnök jelöli, például Powellt különben Trump jelölte még az első elnökség alatt, de ők meghatározott ideig szolgálnak, és az alatt az idő alatt az elnök csak akkor mozdíthatja el őket, hogyha valamilyen oka van erre. Tehát most Jerome Powell-ral kapcsolatban az okot abba találták meg, hogy a szövetségi tartalék alap épületét felújítják, és eredetileg azt hiszem 2,5 milliárd dollárt irányoztak elő, és ez már 3,12 milliárd dollárra ment föl, és hűtlen kezelés és minden egyéb miatt. Jerome Powell azzal védekezik, hogy ebbe beleszámolnak egy olyan épületet is, ami melléképület, mondjuk nem a klasszikus értelemben, de hát ez nem igazán tartozik ebbe a főütásba, illetve most egy másik tagot akar elbocsátani, vagy legalábbis hát megszüntette munkaviszonyát egy hölgynek, első fekete különben az igazgatótársban, fekete nő. Őt azért szeretné eltávolítani, őt különben Biden jelölte, és ő együtt szavaz Powell-el a magas alapkamatok ügyébe, mert ő még azelőtt, hogy jelölték volna az igazgatótanácsba, ugye hát be kell adni mindenfajta papírokat, és nyilatkozni kell a vagyoni és egyéb helyzetről, és ő két államot is megjelölt állandó lakhelyként, ami nem lehet, csak egyik állam lehet, és hát ennek megfelelően ugye Trump azt mondja, hogy kell szépen ez az vétett a törvények ellen, és hát ő mind a törvények legfőbb bőre, el kell, hogy távolítsa. Plusz még van egy másik vita itt a republikás párt vezetőkkel szemben is, ugyanis hogyha kinevez valakit az elnök, vagy jelöl valakit az elnök, mondjuk bíróságokra, szövetségi bírósági helyekre, három szintű, tehát bármelyik szintre, akkor az az állam, abból származó szenátor, illetve két szenátor, ahonnan jelölik, annak joga van véleményt mondani, és úgynevezett blue slip, tehát egy kék cédula, ez nem olyan, mint a mi híres kék cédulánk. Egy kék cédulával adott esetben vétót emelni, és akkor, hogyha a saját államából levő szenátorok nem támogatják a jelölést, akkor ejtik. Na, és viszont Trump az első elnöksége alatt 201-nány ilyen bírót tudott jelölni, most még az első 7 hónap alatt 5-öt. Ugyanis ezeket a demokraták többek között ezekkel a blue slipekkel akadályozzák meg, hogy egyáltalán ezeket meghallgassák a szenátusba, és azért van a republikánus párton belül most ilyen pillanatban feszültség, mert a republikánus pártnak a megfelelő vezetői, mondjuk Chuck Grassley és a többiek, ezt a szenátusi hagyományt, és ez nem szabály, tehát ez hagyomány, ezt figyelembe veszik. És Trump azt mondja, hogy ez nem alkotmány, ez nincs az alkotmányok bent, ezt nem kellene figyelembe venni. A demokratáknak a politikai játszmája, és a republikánusok nem kellene, hogy velük játszanak. Viszont a republikánusok tudják azt, hogy fordulhat a helyzet, demokrata elnök jöhet, és akkor viszont adott esetben nekik lesz joguk arra, hogy egy nekik nem tetsző demokrata elnök által jelölt bírót tudjanak megtorpedózni ezzel a blue slip. Tehát ilyen szempontból azért a szenátorok összetartak, mert a saját hagyományaikat azért és az előjogaikat nem akarják föladni, mert azért tudják azt, hogy elnökök jönnek-mennek, de ők esetleg maradhatnak, ugye elnök maximum 8 évig, de
volt olyan
szenátor, aki 40-50 évig ott ült, ugye Biden 36 évig ült ott. Más kérdés, hogy nagyon kevesen emlékeznek, hogy mit csinált valójában, de hát végül is 36 évig képviselte Delaware, tehát azért ezek a politikai viták is zajlanak, a globális vagy nagy politikai háttér mögött.
J.D. Vance alelnök megfelelően van pozícionálva az elnök által most arra, hogy ő legyen az utód?
Igen, Trump egy ízbe kijelentette, hogy hát Vance alkalmasnak tartja erre a pozícióra. Hát ez megint csak nagyon nehéz eldönteni, hogy ez most a csók, ez most használ-e vagy nem használ, a halálcsókja vagy nem halálcsókja, mert hát köztudott azért a Republikánus párton belül is azért vannak olyanok, akik alkalmasnak tartják magukat az elnöki pozícióra, hát elég, hogyha Ron DeSantisra vagy Marco Rubiora gondolunk.
Ron DeSantimonius, ezt mondta róla az elnök a kampányban, egy szenteskedő fickó, megismerte, vissza is lépett.
Igen, szóval ugye akkor hagyományosan, persze ez nem teljesen így van, azért az elnökök szokták az alelnököket mondjuk bizonyos mértékben támogatni. Tehát így volt mondjuk régen idejében, amikor az idősebb Bush mögé beállt régen, de hát ugye régi szép idők voltak, akkor azért idősebb úri emberek voltak még. Az újabbkori politika az már, hogy szokták mondani, az már egy keményebb játszma. Hát többek között 2016-ban a Barack Obama nem nagyon segített Bidennek, és Hillary Clinton lett az elnök előtt, és Biden ezt nem nagyon vette jó néven.
De Biden sem nagyon sokat segített Kamala Harris-t.
Legutóbb sem nagyon hát exponálta magát, és hát elképzelhető, hogy Barack Obama még emlékezett arra, hogy 2008-ban Biden, amikor még politikai ellenfele volt, és mind a ketté indultak az elnökségért, megjegyezte, hogy hát végre egy olyan fekete politikus, aki összefüggően beszél, és hát ez nem biztos, hogy használt Bidennek a pozíció. Ez ugye akkor viszont alelnök volt 8 éven keresztül Obama mellett. Igaz, hogy ezek politikai mondjuk játszmák, mert Obamának a külpolitikai mondjuk tájékozottság az, nem azt mondom, hogy nulla volt, de hát szinte zéro. Előtte viszont Biden 36 évig a szenátusba ült, több évig a szenátus külügyi bizottságának a tagja volt, ugye mindenkit ismert a világon. Tehát ő úgymond kiegyensúlyozott egy belpolitikai elnököt külpolitikai tapasztalattal, de hát azért Obama, hogy sugallni szerettem volna, se 16-ban, se 20-ban azért nem nagyon erősen támogatta a Bident. Ilyen pillanatban ilyenfajta törésvonal nem nagyon látszik Trump és Vance között. Hát persze, hogy két év alatt mi történik, azt nagyon nehéz kiszámítani, de ilyen pillanatban úgy tűnik, hogy egy csullám hosszan vannak a különböző bel- és külpolitikai történéseket illetően.
Köszönöm szépen. Az elmúlt egy órában Magyar Is Tamás, az Eötvös Loránd Tudományegyetem emeritus professzora, külpolitikai szakértő volt az Aréna vendége. A műsor elkészítésében Szatmári Katalin felelős szerkesztő és Módos Márton főszerkesztő vett részt. A beszélgetést a rádióban most felvételről hallották. Ha feliratkoznak az Inforádió YouTube csatornájára, ez nagyon hasznos dolog, akkor a következő beszélgetést automatikusan kapják majd meg, külön keresgélés nélkül. Köszönöm a figyelmet, Exterde Tibor vagyok.